Hát ahogy mondtam az első blokk végén, ugye akkor nézzük végig, hogy milyen területeket központosítottak a nagymultik. Ugye ez azért fontos információ, mert attól függően, hogy milyen állás vagy pályamódosító vagy, és mi a szakmád, ugye jó tudni, hogy abban a szakmában el tudsz helyezkedni egy ilyen szolgáltató központban. Egyébként a rövid válasz az az, hogy majdnem minden területet tudtak központosítani, tehát mindenre van példa a világban, de még Magyarországon is. Kicsit részletesebben végigvéve, ugye említettem, hogy először a telefonközpontok után először ugye a pénzügy területet központosították, úgyhogy először a pénzügyel kezdeném, hogy ott milyen tipikus munkák vannak a pénzügyön. Ugye három területet fogok végignézni, pénzügy, HR, IT, és utána még fogunk beszélni az egyéb területekről is röviden. Emiatt, mivel részletesen megyünk végig ezen a három területen, ugye, ahogy említettem, ez egy picit szárazabb anyag, de azt gondolom, hogy egy álláskeresőnek, egy pályamódosítónak ez egy nagyon hasznos információ, hogy egy picit ráláson arra, hogy tulajdonképpen itt milyen tevékenységben van szétszedve, mondjuk például a pénzügy. És ugye azért is van nagyon sok területre szétszedve, még mielőtt beleugranék magába a témába, meg gondoljuk bele, hogy amikor egy országban van mondjuk, nem tudom én, 8 darab pénzügy számvitelis kollega, akkor egy kollega nagyon sokféle dolgot csinál. Amikor ugye összerakják ezt egy országba, és ott esetleg már, nem tudom én, a pénzügyön, most mondok valamit, 300-an vannak, mert ugye például az egyik helyen, ahol én voltam, ott a teljes pénzügy számviteli terület az ilyen 300-400 fős volt, akkor ott ugye már egy sokkal apróbb tevékenységeket csinálnak, ugye, mint a manufaktúrákban, tehát sokkal szűkebb tevékenységet csinál egy-egy csapat, és ezért nagyon specializálódtak a munkák ezeken a nagyobb területeken. Ugye ezért van az, hogy sok kisebb területre oszlik fel, mondjuk a pénzügy számviteli terület is. Tehát kezdjük akkor előbb a pénzügy számviteli területtel. Ugye itt látszik a lista, hogy milyen alap munkák van itt. Ugye az egyik, és angol is fogom mondani, mert azért alapvetően, ahogy a bevezetőben is említettem, azért az angol nyelvtudás a legtöbb esetben azért fontos ahhoz, hogy egy ilyen szolgáltató központba elhelyezkedjünk. Nyelvtudás, munkaszintű nyelvtudás nélkül is lehet munkákat találni, nehezebb, illetve nem mindig csak az angol az, ami segít, hanem más nyelv is. Oké, okay, de azért a legtöbb helyen angolul keresnek, angolul tudó kollégát keresnek. Úgyhogy ezért az angol megfelelőket is hozzá fogom tenni itt a magyarázatokhoz. Ugye az első ilyen pénzügyi terület, ez az AP vagy P2P, Purchase to Pay vagy Accounts Payable, a magyarul szállítói adminisztráció, szállítói pénzügy. Ugye ez az a terület, aki arra figyel, hogy a cégnek beszállító külső cégeknek megfelelő időben kifizessük a nekik járó pénzt. A következő az a OTC, AR, Accounts Receivable, order to cash, ugye ez a vevő adminisztráció, ugye ez arra figyel, hogy akiknek értékesítettünk terméket, azoktól begyűjtsük a pénzt. Ugye, hogyha vált értékesítés van, nem pedig lakossági, akkor ugye általában késletetett fizetés van, tehát ha egy cég elad egy másik cégnek, akkor késletetett, nem azonnali fizetés van. Ugye ez a terület figyel arra, hogy az a pénz be is folyjon, ami a számlán van, meg amit kiszámláztunk az áruért. Következő terület az a GL-R2R, ez a General Ledger, vagy Record to Report. Ugye ez általában magyarul úgy mondanánk, hogy a könyvelési terület. Ugye itt könyvelik az egyes országoknak a tartozik követel, ugye általában SAP-ba, vagy bármilyen más nagy ilyen könyvelési, vagy vállalatirányítási rendszerben könyvelik a különböző tranzakcióit. Aztán van adóosztály, ugye tax, angolul van treasury, arról már beszéltem, akik a devizakockázatokkal, kamatkockázatokkal, egyéb ilyen pénzügyi kockázatokkal foglalkoznak egy cégcsoporton belül, illetve a cashflow-ra figyelnek oda, és a finanszírozását oldják meg a cégcsoportnak. Ugye itt olyan extrém példát is tudok mondani, ahol Magyarországon volt ugye a nemzetközi kötvénykibocsátás megszervezésének annak a folyamatának az első fele. Tehát innen készítették elő mondjuk egy nagy másfél milliárd dolláros vagy egy milliárd eurós nemzetközi kötvénykibocsátást. Itt készítettek elő Magyarországon magyar szakemberek. Tehát ilyen is van. Következő pénzügyes terület ez a BI, Business Intelligence. Ez olyan nagy cégeknél van, ahol a pénzügyi elemzésekhez, a kontrollinghoz össze kell gyűjteni különböző szoftverekből az adatokat. Tehát ezek olyan szakemberek, akik kicsit informatikusok, kicsit közgazdászok, kicsit pénzügyesek, tehát azt biztosítják, hogy a kontrollinak megfelelő minőségi információk jöjjenek össze a rendszerekből. Aztán jön ugye a egyik legfontosabb, de kisebb létszámú terület, a controlling. Ugye ennek nagyon sok neve lehet, ugye a Financial Planning and Analysis, tehát a FP&A, vagy FP&R, az a Financial Planning and Reporting, ugye controllingnak is hívják simán, reporting, stb. Tehát több fajta bontásban is lehet ez a terület. Ugye gyakorlatilag ők végzik a pénzügyön belül az elemzéseket, tehát például az, hogy a tervhez képest hogy alakulnak a számok, vagy megnézik azt, hogy a havi változás az egyes eredménycsoportokon vagy eredményfajtákon belül hogy alakul és miért, az árbevétel hogy alakul és miért, és ugye ezek az elemzésekkel mennek oda a felső vezetéshez, és a felső vezetésnek ezek az legfontosabb információk ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzanak. Tehát például most mondok egy például az egyik termékről jön egy termékelemzés, amit a controlling végez, hogy az elmúlt, nem tudom én, 12 hónapban folyamatosan csökkent az árbevétel, ráadásul a költség nőtt, mert mondjuk egyre drágábban szerezzük be, tehát csökken a profit ráta ezen a terméken, és ugye ezt, amikor a controlling kimutatja az elemzéseiben, akkor onnantól az generál egy vezetői döntés, és akkor a felső vezetés meghozza a döntést, esetleg, hogy akkor ezt a terméket többet nem áruljuk, vagy nem forgalmazzuk, vagy megkeresünk egy olcsóbb szállítót, stb. Vagy beindítunk egy kampányt, hogy nagyobb legyen az árbevétel. Tehát a controlling csinálja azokat a pénzügyi elemzéseket, ami alapján az üzleti döntéseket hozzák a cégeken belül. Aztán következő terület a bérszámfejtés, ugye ez önmagáért beszél, illetve, ahogy említettem, néha a beszerzés is a pénzügy alatt van. És ugye még ezt hozzátenném, hogy itt nem csak a, úgymond a juniorabb munkák, vagy a team leaderi munkák vannak itt Magyarországon, vagy a régióban, ezekben a központokban, hanem most már nagyon komoly vezetői pozíciókat is áthoznak ide a régióba. Tehát például volt olyan időszaka, amikor az egyik szolgáltató központban mondjuk a globális pénzügyi vezérigazgató helyettes, tehát aki a teljes mondjuk 80 ezer fős cégnek a pénzügyét vezette Londonban, annak az első számú helyettesi pozíciója az Budapesten ült, egy magyar szakember végezte ezt a munkát. Tehát ennyire komoly vezetői munkák is átjönnek, vagy egész komoly informatikába, egész komoly informatikai projektek, vagy nagy ügyfelek támogatására alakult mondjuk 10-20 fős csapatok, akik mondjuk egy nagy bankos ügyfelét szolgálják ki az informatikai szolgáltató cégnek, és ott a csapatnak a vezetője, az már egy óriási felelősség, ugye az is egy magyar szakember, aki itt ül. Úgyhogy komoly vezetői munkák vannak ezen a területen is. A következő terület, amit kicsit részletesebben végignézünk, ugye az a HR. Itt is ugye vannak a HR adminisztrátorok, HR operátorok, ugye, mint említettem, például szerződéseket menedzselnek, vagy kilépést, belépést. Tehát egy csomó olyan dolgot, ami egy kicsit ilyen egyszerűbb HR-re kapcsolatos munka, vagy a bérszámfejtéshez kapcsolódó inputokat, szabadságolás, timesheet, nem tudom én, bármilyen ilyen egyszerűbb munkákat. Emellett egy nagy tevékenységcsoport még a payroll, tehát a bérszámfejtés. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert vannak olyan cégek, akik szinte csak erre specializálódtak, és vannak olyan fura helyzetek, ahol a pénzügyi szolgáltató központban dolgozó kollégák bérszámfejtését nem a szolgáltató központ csinálja, hanem egy külső bérszámfejtő szolgáltató központ cég. Tehát egy outsourcing. Tehát itt mindenfajta érdekes jelenség is létrejött a piacon ennek kapcsán. Ugye van a business partnering, ahol a HR-es támogatja HR szempontból az egyes funkciókat, tehát például ki van jelölve mondjuk a stratégiai osztálynak egy business partner, HR business partner, és az a HR business partner minden HR ügyét intézi annak a stratégiai osztálynak. Ilyen is van már egyébként. Magyarországon business partneringet is központosítottak. Compensation and benefit, tehát ahol gyakorlatilag ez az, ahol a bérezését intézik, hogy mennyi legyen a béremelése, milyen legyen a jutalma, 13. fizetés, bónusz év végén, stb. Járulékoknak a különböző kérdései, tehát ugye ezzel foglalkozó csapat. Ezt például nagyon nagy előszeretettel kezdték el központosítani, egy 10 éve a különböző cégek, úgyhogy erre is több precedens van, hogy ezt egy szolgáltató központ végzi a nagy multinak. recruitment, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ennek is egy, ugye azzal, hogy ugye ez az emberek felvétele a céghez, ugye azzal, hogy most már gyakorlatilag lokálisan is az emberek felvétele videókon zajlik, tehát egyre jobban elterjedt az elmúlt 5-10 évben az, hogy a maga az interjúzás se fizikailag zajlik, hanem egy videokamerán, innentől fogva ezt is egyszerű központosítani, ha belegondolunk, tehát ezt is el lehet vinni más országba, tehát arra is több példa van, hogy mit tudom én, most egy nagy multinak a németországi, spanyol, vagy nem tudom én, francia országi lokációra felvett embereket, tehát amikor felveszik az embert, annak akár már a felvételi eleje is, meg az interjúzás eleje is itt zajlik, tehát hogy Budapesten vagy egy másik közép-kelet-európai szolgáltató központban csinálják az interjúzást, hiszen amúgy is online van. És egy itteni szakember végzi ezt. Az L&D ugye az a emberek fejlesztésével foglalkozik, learning and development-nek a rövidítése, tipikusan ők azok, akik a cégen belül tréningeket szervezik, illetve nem csak szervezik, hanem néha tartják. Ugye ez is amiatt, hogy online világban vagyunk, és a tréningek nagy része most már online van. Ez a tréning is ugye egy online tréning, vagy hát egy videóra felvetett a virtuális térben meglévő tréning, ugye ennek a terjedésével gyakorlatilag ezt is egyszerűbb volt központosítani, tehát most már ez az L&D tevékenység is nagyon sok helyen úgy van központosítva, hogy valamilyen szolgáltató központban ból koordinálják annak a multinak, az összes országának a tréningének egy részét, vagy a tréning tevékenységének, fejlesztésének egy részét. És nyilván itt is elmondható ebben a szegmensben is, vagy ebben a tevékenységcsoportban is, hogy a nagyon komoly vezetői pozíciók is vannak, tehát van olyan szolgáltató központ, ahol például ez a HR szolgáltatás a legerősebb szolgáltatás, kicsit még a pénzügy is erős, de a HR az nagyon erős. Nem véletlen, hogy például a vezérigazgató egy jó ideig a HR vezetőből lett kinevezve. Tehát egy ideig a HR vezető, ő volt a HR vezető a cégnél, a szolgáltató központban, majd az egész szolgáltató központ vezérigazgatója ő lett, hiszen a HR tevékenység, a HR szolgáltatás annyira fontos ennél a budapesti, ha jól emlékszem, kb. 1000 fős központnál. És ugye itt gyakorlatilag nagyon komoly HR vezetői pozíciók is vannak ebbe a központban. Tovább menve a harmadik területre, amit kicsit részletesebben elmondanék, ugye ez az informatika, ugye ez a három nagy tevékenység, amiben gyakorlatilag ez a 70 ezer főnek, amiről beszéltem, hogy Magyarországon kb. Ennyien vannak ebben az ágazatban, a nagy része ebben a három tevékenységben van, de nem mondanám, hogy a 80%-a, de mondjuk a nagy része. Tehát ez a három legnagyobb létszámot felvonultató tevékenység. Ugye az informatikán is szinte minden, hiszen az informatika eleve egy online sztori, hiszen a programozó, vagy a projektvezető, vagy aki ebben az egész dologban dolgozik, hát az ül a számítógépénél, és esetleg a többi programozóval, vagy többi fejlesztésben résztvevő kollégával koordinál, de eleve virtuálisan is az esetek nagy részében, úgyhogy ez is egy nagyon könnyen központosítható tevékenység az IT, és ezért ezek is gombamódra szaporodnak. Ugye itt tipikus munkák, ugye mondjuk úgy, hogy a business analista, hogy hívják, hogy ő az, aki az ügyfélnek az igényeit lefordítja a programozók, vagy ugye a developereknek a nyelvére. Ugye akkor van az architect, a software architect, aki ugye a magasabb szinten megtervezi azt a szoftvert, amivel kiszolgálja mondjuk az ügyfelet, vagy módosítását megtervezi ennek. Vannak a software developerek, ugye ők is azért a dizájnját is tervezik a szoftvernek, de ők konkrétan kódolnak is, tehát konkrétan programoznak. Ugye aztán vannak a projektesek, akik egy-egy nagyobb projektet összefognak, vagy menedzselnek. Vannak a product ownerek, tehát hogyha például egy nagy ügyfélnek, nem tudom én, egy olaj multinak van egy támogató szoftver, ami a töltőállomások kassa programja, akkor ezt a kassa programot ugye megírta valaki egy fejlesztő, és akkor amikor módosítani kell, akkor ezt módosítják, de hogyha mondjuk ezt a kassa programot több ügyfél is használja, nem csak az egy cég, akkor ugye oda kell figyelni egy product ownernek, egy termékfelelősnek arra, hogy úgy legyen fejlesztve a tervék, hogy minél inkább mindenkinek alkalmas legyen az újabb upgrade, tehát az újabb verzió. Aztán vannak a tesztelők, vannak a kvalitisok, akik a minőségre figyelnek oda, illetve agilis szakemberek, mert ugye az informatikai bizniszben terjedt el legjobban ez az agilis szemlélet, tehát ez a gyors meetingek és ez a speciális módszertan, amivel dinamikusabban tudnak az informatikai cégek reagálni az ügyfelek igényeire. És ugye ez a módszertannak is vannak szakemberei. Egyébként ez a gerillának, ugye ez az agilis terület, ez a gerillának benne van abban a 7 kiválasztott területében, amiben ugye azt mondja a Gerill, hogy érdemes pályamódosításkor ebbe gondolkodni, mert viszonylag könnyen kisebb tréningekkel fel lehet szedni a tudást, ami ahhoz kell, hogy az ember elinduljon ebben a szakmában, és aztán utána a tapasztalat, tehetség kapcsán szépen lehet előre menni. Úgyhogy az informatikán belül ez egy olyan terület, ami tulajdonképpen az SST is ugye meg van említve a 7 terület között, meg az agilis terület is, az agilis tevékenység. Most a 2 nagy példát mondjak itt, ugye az egyik, amit említettem már, a Deutsche Telekomnak ez az informatikai nagy globális outsourcing szolgáltató cége, tehát ő nem csak saját magának szolgáltat, hanem rengeteg más cégnek, ügyfélnek, ugye ez egy több mint 5000 fős cég most már Magyarországon, akinek a nagy része Budapesten ül, de nem csak Budapesten vannak, hanem vidéki nagyvárosokban is. És ugye majdnem a cég fele az nem feltétlenül mérnök vagy informatikus, vagy matematikus, hanem nagyon sok közgazdász is van, meg nagyon sok egyéb végzettségű ember. Ez már egy akkora szervezet, és annyi fajta, olyan tarkaságú fajta munka van, hogy gyakorlatilag bármilyen diplomával el lehet helyezkedni, sőt, ugye azért van egy-két nem diplomás munkakör is ott is. De ilyen nagy informatikai szolgáltató az EPAM is, az is, ha jól tudom, már több mint 2000-en vannak, és hasonló logikával működnek. Ugyanúgy outsourcing, tehát nem csak a anyavállalatnak szolgáltatnak, hanem rengeteg külső ügyfélnek szolgáltatnak informatikai szolgáltatást. Tehát ez volt a három legnagyobb terület, és akkor így végigmenve az utolsó dián, ugye ha megnézzük, hogy milyen főbb vállalati területek vannak, tipikusan egy nagy multinál van egy stratégiai terület, egy pénzügy, értékesítés, marketing, ugye gyártás, ha gyártó cégről beszélünk, nem pedig csak ugye kereskedelmi cégről, operáció, beszerzés, ügyfélszolgálat, jog, PR, HR, ugye a PR-on belül lehet egy olyan investor relations, ugye aki azzal foglalkozik, hogy a tőzsdén tájékoztatja az elemzőket, meg a befektet, potenciális befektetőket a cégről. És az a nagyon durva hír, vagy érdekes hír ezzel kapcsolatban, hogy ezekből a területekből gyakorlatilag 2 olyan terület van, amire nincs példa, hogy központosították volna itt a régióban. Az összes, és ez a stratégia, mert annak azért nagyon nincs értelme, azt azért általában az anyaválti központban zajlanak a stratégiai döntések, illetve a jogot, a jogról még nem hallottam. Aztán lehet, hogy már ott is vannak kezdeményezések, de olyanról még nem hallottam, hogy a jogi területet ilyen szolgáltatóközpontba szervezték volna. Valószínűleg túl sok értelme nincsen, mert az annyira egyedi munka, hogy ott nem lehet hatékonysággal operálni, és a lokális jogászok pedig nem annyival olcsóbbak, mint mondjuk egy nyugat-európai jogász. Tehát gyakorlatilag az összes többi területen van. Tehát a jó hír az ebből, ami neked, mint mondjuk potenciális pályaváltónak egy értékes információ, hogy gyakorlatilag szinte bármi a szakmád, ha nem jogász vagy, és nem stratégiai szakember, akkor valószínűleg fogsz tudni találni egy szolgáltató központban munkát magadnak, hogyha megfelelő kitartásod van, és mondjuk úgy, hogy lehet, hogy nyilván szerencse is kell hozzá. Hogy ennyi lett volna a területek átvétele. A következő blogban pedig arról fogunk beszélni, egy kicsit már átvezetve ebből az utolsó témából, hogy milyen képesítések szükségesek ebben a szférában.